gondolkoztam azon, hogy mivel lehet vélni egy ilyen előadást elkezdeni, mint ez. Ez az előadás ugyanis rendhagyó módon nem önmagában áll, hanem egy sorozat részeként, mégpedig egy olyan sorozat nyitó darabjaként, ami a bevezetés a társas kognitív nyelvészetbe címet viseli, azaz azt ígéri a hallgatóságnak, hogy itt valamiféle új típusú nyelvészettel fog megismerkedni, különböző tematikus blokkokon keresztül, héttől a hétre, hét pedig az alapoktól fogva. Végül úgy döntöttem, hogy célszerű talán a klasszikusokhoz fordulni, ezek körén belül is a sokak által máig a legnagyobb magyar nyelvésznek tartott Gombóc Zoltán gondolataihoz. Gombócnak a gondolatai azon túl, hogy méltán tartják a legnagyobb magyar nyelvésznek, azért is lényegesek lehetnek számunkra, mert Gombóc több olyan kijelentést is tett, ami a nyelvész kutatótól elvárható kívánatos hozzáállást, attitűdöt mutatja meg egyfajta irányadásként. Hát ha alapozunk, akkor érdemes ilyesfajta gondolatokból kiindulni. Milyen kijelentéseket tesz ezzel kapcsolatban Gombóc? Mindenekelőtt a következőt, hogy a kutatóra elsőrendű fontosságú, hogy tisztában legyen annak a tárgynak a természetével és körével, melynek kifejlődését vizsgálja, nem szorul bizonyításra. Másodszor, mindenkinek, aki tudományát öntudatosan akarja művelni, szüksége van arra, hogy időről időre a napi munkát félretéve tudománya alapkérdései felől elmérkedjék. És persze minden tudomány öntudatos munkásának kötelessége tudománya történetét is ismerni, mert csak a múlt ismerete adja kezünkbe a jelen igazságos értékelésének kulcsát. Hát azt javaslom kiindulópontként, mindenképpen fogadjuk meg Gombóc gondolatait, és úgy alapozzuk meg ezt a még rejtélyesnek tűnő társas kognitív nyelvészetet, hogy mindenekelőtt azt tisztázzuk, mit vizsgálatunk tárgya, milyen természetű a nyelv. Ha ezzel tisztában jövünk, ehhez rendelünk majd megfelelő elveket és módszertant, nem pedig fordítva, hogy ez gyakran szokott lenni, és mindezt természetesen úgy tesszük, hogy tekintettel vagyunk az elődökre, a tudománytörténeti előzményekre, hiszen ezekből rengeteget profitálhatunk. Például felfedezhetünk olyan elfeledett nyelvészeti iskolákat, amelyeknek a gondolataiból táplálkozhatunk, illetőleg természetesen tanulhatunk az elődeink hibáiból. Hát induljunk el akkor ezen az úton, és tulajdonképpen tisztázzuk legelőször azt, hogy mi is a nyelv, milyen ennek a nyelvnek a természete. Hát eléggé markáns és behatároló kérdés ezzel kapcsolatban, hogy vajon abszolút vagy relatív fogalomnak tekinthető ez a nyelv. Erre hétköznapi tapasztalataink alapján egész egyszerűen és gyorsan tudunk válaszolni. A nyelv minden bizonnyal relatív kell, hogy legyen, hiszen ahányan itt ülünk, annyian más-más nyelvet beszélünk, nyelveink kisebb vagy nagyobb mértékben eltérnek egymástól, és persze ezek a nyelvek változnak is. Tehát ahhoz, hogy valamiféle adekvát nyelvészetet alapozzunk meg, mindenképpen valamiféle relatív nyelvfogalommal kell dolgoznunk. Ennél azonban többet talán még nem látunk, holott fontos lenne, hogy lássunk, hiszen ekkor tudunk csak megfelelő elveket és módszertant mindehhez hozzárendelni. Hát annak érdekében, hogy többet tudjunk meg erről a relatív nyelvről, forduljunk akkor a tudománytörténethez, és nézzük meg, hogy elődeink, illetve napjaink meghatározó nyelvészeti iskolái hogyan tekintettek a nyelvre, melyek azok a gondolatok, amelyeket hasznosíthatunk, netán változtatnunk kell rajta. Hogy egyszerűbben vizsgálódjunk, tulajdonképpen leszűkíthetjük úgy a kérdést, hogy az egyes nyelvészeti iskolák hogyan kezelik az anyanyelv és a közösség kapcsolatát. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az a nyelvészeti iskola, amelyik a beszélő közösség és a nyelv közt meglévő szoros kötelék jelentőségét elhanyagolja, az valamelyest el fogja választani a nyelvet a beszélőtől, tehát egyfajta abszolút fogalomnak tekinti ezt. Míg az a nyelvészeti iskola, ami abból indul ki, hogy a nyelv és a beszélő közösség között szoros kötelék van, az valószínűleg meg fogja találni ezt a relatív nyelvfogalmat. Ezt a kérdést pedig leghatékonyabban úgy lehet kideríteni, mármint hogy vélekednek erről az elődök és napjaink meghatározó nyelvészeti iskolái, ha ezt a kérdést még tovább szűkítjük, mégpedig megnézzük, hogy milyen ezeknek az iskoláknak a klasszikus neológiához, tehát a nyelvújításhoz, az ortológiához és a nyelvműveléshez való viszonyulása. Az ugyanis nyilvánvaló, hogyha a mesterséges nyelvformálás három típusa közül bármelyik felbukkan egy-egy irányzat nyelvészetében, akkor itt valamiféle ideálhoz képest vannak megítélve nyelvi formák, tehát a nyelv az mint egyfajta absztraktum, a beszélőktől elválasztott dolog jelenik meg. Vegyük akkor tanpéldának tehát a nyelvújítás és a nyelvművelés történetét, illetve az egyes nyelvészeti iskoláknak az ehhez való viszonyulását. Ezzel gyakorlatilag két legyet ütünk egy csapásra, legalábbis terveink szerint. Az előadás végére már körvonalazunk exaktabb módon valamiféle relatív nyelvfogalmat, amivel aztán a továbbiakban dolgozni fogunk, és egyúttal természetesen állást foglalunk a nyelvújítás, nyelvművelés kérdésében is. Hát akkor, ha már megidéztük Gombóc alakját, és ráadásul valóban a legnagyobb magyar nyelvésznek tekinthető, induljunk ki Gombóc gondolataiból. Gombóc korából adódóan nyilvánvalóan elsősorban már az új ortológia nyelvőrző tevékenységére reflektálhatott, hiszen ez állt hozzá közelkorban. Jól tudjuk, hogy az 1870-es években a magyar nyelvből megindulásával Szarvas Gábor tulajdonképpen felújította az ortológus-neológus küzdelmet, és kíméletlen hadjáratot indította a romantikus nyelvújítókkal szemben, ez az új ortológia mozgalma. Ez azonban hamar lecsendült, Szarvas halála után gyakorlatilag az ellentétek elültek, és többnyire tudománypolitikai, illetve helyesírási vitákba helyeződtek át, ott folytatódtak tovább. Jól mutatja ezt, hogy Szarvas utóda legjobb tanítványa Simonyi Zsigmond lett, aki már a vita idején sem túl gyakran hallatta szavát, ha fel is szólalt ezekben a vitákban, akkor mindig liberálisabban foglalt állást, mint Szarvas, még akkor is, ha ezzel Szarvas nem tetszését váltotta ki. Amikor pedig Szarvas halála után a magyar nyelv élére került, akkor egészen más programot hirdetett már meg, mint mestere Szarvas. Szerkesztői beköszöntőiből világosan látszik már a megszövegezésből is, hogy itt nem valamiféle negatív attitűddel viseltett már a kérdés iránt, vagy viszonyul a kérdéshez, hanem a nyelvformálási elveket pozitív módon fogalmazza meg, és elsősorban a tudományos ismeretterjesztés fontosságát hangsúlyozza. A Simonyi tanítvány Gombóc már többszörösen is csak közvetve érintett az ortológia neológia kérdésében, dolgozataiban is a harc lezárultáról számol be, és az ortológus-neológus szembenállásnak az utólagos elemzésével is csak viszonylag ritkán foglalkozik. Úgy tűnik, hogy Gombóc számára ez a kérdés nem is annyira lényeges. Legfeljebb néhány vonatkozásában lehet fontos, de egyébként nem tekinthető központi kérdésnek egy nyelvész számára. Amikor például Simonyiról, ugye az ortológia nagy alakjáról, vagy Szili Kálmánról, a neológia másik nagy vezéregyéniségéről ír, őket is elsősorban mint nyelvtörténészeket mutatja be, nem pedig ortológusként és neológusként jellemzi őket. Amikor pedig Szili nyelvműtás szótáráról ír recenziót, akkor szintén a szótárt, mint nyelvtörténeti forrást jeleníti meg elsősorban, nem pedig az ortológia és neológia kérdések szempontjából. Mivel Szili Kálmán nyomán úgy véli, hogy tulajdonképpen a mesterséges szóalkotás az nem különbözik minőségében a természet a szóalkotástól, csak megjelenési formájában, ezért úgy véli, idézem, a nyelvész feladata nem lehet egyéb, mint a nyelvújítás alkotásait regisztrálni, keletkezésüknek és elterjedésüknek történeti és lélektani feltételeit vizsgálni. Gombóc mindazonáltal óckodik attól, hogy sarkosan állást foglaljon, akár az ortológia, akár a neológia mellett, holott ez a kijelentés azt mutatja, hogy valamelyest mégiscsak a neológizmusok pártján áll. A Szarvasféle nézeteket sem utasítja el teljesen, bár szélsőségesnek tartja. A neológiának a létjogosultságát mindenképpen elismeri, de vannak kisebb fenntartásai. Na most, mit tanulhatunk Gombóc példájából? Mindenek előtt a következő. Ha mi egyfajta relatív nyelvfogalmat keresünk, és így közelítjük meg az ortológia, neológia példát keresztül a kérdést, akkor annak világosnak kell lennie, hogy az a nyelvész, aki következetesen relatív fogalomnak tekinti a nyelvet, annak legalábbis olyan szempontból lényegi kérdésnek kell lennie az ortológus neurológus szembenállásnak, hogy egy következetesen relatív nyelvfogalomból kiinduló nyelvésznek határozottan el kell zárkóznia, mind a szarvasféle pozitivista múltbéli nyelveszménytől, mind pedig a klasszicista, valamiféle stiláris motivumoktól meghatározott nyelvideától. Azáltal viszont, hogy Gombóc valamiféle köztes álláspontot képvisel, nyelvszemléletében látásán mégis valamiféle abszolút nyelvfogalom jelenik meg. Ráadásul Gombócnak ez a vélekedése nem egyedi, hanem ha végig tekintünk az ortológia, neológia kérdéskörével foglalkozó nyelvészeti szakirodalmat, akkor egészen általánosnak mutatkozik. Az ortológia és neurológia kérdéskörét elemző szakmunkák többnyire sem az ortológiától, sem a neurológiától nem határolódnak el élesen, és gyakorlatilag az ortológus-neurológus szembenállás úgy értelmezi, mint két olyan felfogás szembenállását, ahol mind a két esetben valamiféle nyelvideál van jelen, az egyik esetben az ortológia esetében valamiféle múltbéli adatokkal megtámogatott népies nyelvideál, míg a neurológia esetében meghatározott stiláris motivumokkal rendelkező nyelveszmény. Ez a szokásos értelmezés azonban több paradoxonnal is küzd, és több olyan kérdőjelet hagy maga után, ami nem érthető, ha így értelmezzük ezt a szembenállást. Mindenekelőtt meg lehet figyelni ezekben a szakmunkákban azt a sajátos aránytalanságot, hogy Kazincinak a klasszicista meghatározottságú munkáit számtalanszor idézik, valamiért viszont a romantikus nyelvszemléleti elemeket felmutató tübingai pályamunkájáról elfelejtkeznek. Erről nem lehet olvasni ezekben a szakmunkákban. Aztán, ha a szakirodalomban meg is említik, akkor is paradoxonként tűnik föl Kazincinak és az Ifjú Magyar Tudós Társaságnak a viszonya. Nem lehet érteni, hogyha az Ifjú Magyar Tudós Társaság tagjai mind lelkes kazinciánusok voltak, akkor miért nem biztosították a mestert megillető vezető szerepet Kazincinak, és a gyakorlatban miért valósítottak meg a Kazincitól eltérő elveket? Ugye tudjuk, hogy egyesek kifejezetten szembe helyezkedtek Kazincival. Harmadrészt. A szakirodalom úgy tárgyalja az ortológia és neurológia kérdéskörét, minthogy a nyelvújítás maga új szavaival és szóalkotásával tulajdonképpen Kazincinak a híres ortológus és neurológus nálunk és más nemzeteknél című dolgozatával lezárult. Viszont ha megnézzük azt a szóanyagot, ami a nyelvújítás korából származik, akkor azt látjuk, hogy ezek döntő többsége a 19. század 30-as, 40-es éveiből való, tehát a Magyar Tudós Társaság időszakából, nem pedig a Kazinci féle nyelvújítás időszakából. Mindez azt sugallja a Kazinci paradoxon, illetve a romantika nyelv reformjának alulértékelése, hogy itt bizony a Magyar Tudós Társaság, a romantikus Magyar Tudós Társaság mégsem egészen ugyanazt a neológiai álláspontot képviseli, mint a klasszicista kazinciánus felfogás, sőt, attól egyenesen radikálisan eltérően gondolkodik ezekről a kérdésekről. Arra, hogy a szokásos értelmezések mutatnak egyfajta paradoxont, és a romantika nyelvi reformjait alul értékelik, jellemző módon nem nyelvtudós mutatott rá először, hanem a filozófus Békés Vera. A nyelvészek közül pedig Békés Vera kijelentésének súlyát mindmáig csak Sándor Klára érzékelte, az irodalmárok közül pedig például Bodrogi Ferenc, akit van szerencsénk a közönség soraiban is köszönteni egyébként. A romantika nyelvi reformjaira tehát oda kell figyelnünk, ha valamiféle relatív nyelvfogalmat szeretnénk körvonalazni, ugyanis úgy tűnik, hogy itt valami ilyesmiről lesz szó. Nézzük meg tehát a Magyar Tudós Társaság nyelvújítását. Hogy a Magyar Tudós Társaság nyelvújítási elvei radikálisan eltérnek a Kazincitól, az jól látszik abból, ha Teleki Józsefnek, az első elnöknek a marcibányi pályamunkájába beleolvasunk. Ebben a munkában ugyanis például olyan gondolatok tűnnek fel, mint a következő. megfoghatatlan balgaság volna eszünkben egy tökéletes nyelvbéli ideált felállítani, és nyelvünknek ahhoz való alkalmazását erőltetni. Vagyis ezekkel a gondolatokkal éppen a Kazinczy-féle nyelveszmény ellenében szólal fel Teleki József. Jellemző az is, hogy követendő példaként a 18. századi dán neológiát említik, amely tudatos alkotásaival, idézem, soha nem kívánt azt az önkényes uralkodást magának eltulajdonítani, mellyel a Franc Akadémia bírt. Az olyan típusú testületek ugyanis Teleki szerint, mint a Francia Akadémia, meg én csak idézem, hatalmok által a nyelvművelés arányszabadságát merészen elfojtván egész nemzeteket és több századokat csúfos békóba tudtak vetni. Így Teleki tulajdonképpen Széchenyi Istvánnal tart, aki arra a kérdésre, hogy kinek kell dönteni az újításokról, azt feleli, megint csak idézem. Sem az országgyűlés, mert annak egyéb dolga is van, sem a tudós társaság, mert annak diktátori aeropagjának nem veti alá magát a nemzet, attól csak javaslatot, eligazítást vel, sem egyesek, hanem a nagy közönség. Vagyis ez egy olyan nyelvújítási eszmerendszer, ahol nem valamiféle nyelvi ideál az, ami alapján az újításokat meg lehet ítélni, hanem a beszélő közösség az egyetlen és egyedül lehetséges mércéje az újítások megítélésének. Mindebből jól látszik, hogy tulajdonképpen a Magyar Tudós Társaság neológizmusa egy teljesen más nyelvfogalmat jelenít meg egészében, mint a klasszicizmus. Nézzük meg tehát a romantika nyelvképét, ugyanis ha kontextusában nézzük meg a Magyar Tudós Társaság neológizmusainak a hátterét, akkor úgy tűnik, hogy ez nem valamiféle adhokötlet, hogy a beszélő közösségnek kell itt az újításokat megítélni, hanem bizony a romantika eszmerendszerének szerves része, és egy romantikus nyelvképnek a koherens tartozéka. Tehát a romantika nyelvképe. A romantikát megelőző klasszicizmusnak a kiinduló pontja a kartéziánus autonóm individuum, akinek nyelve egy rajta kívül meglévő kontextus független információ átadó eszköz, ami éppen abból adódóan, mert a beszélőkön kívül van, abszolút módon létezik, logikai alapon az eszméig tökéletesíthető. Ezzel szemben a romantika nyelvképe radikálisan más, és kiinduló pontja a Königsbergi sprachfilozófi szellemisége, ezen belül is főként Herder munkái, és az abban megjelenő nemzeti géniusz a közösségi emberrel. Herder munkáiban tűnik fel először, igaz, mint kissé ellentmondásosan, és a klasszicizmus kartéziánus nyelvideájával karöltve az úgynevezett nemzeti géniusz, mint önálló létező, az egyénekre visszavezethetetlen magasabb, de partikuláris egység fogalma. Herder gondolatainak lényege tulajdonképpen az, hogy minden ember azáltal az, ami, hogy egy közösséghez tartozik. Így a nyelv az nem lehet az elszigetelt személyek puszta kommunikációs célokat szolgáló eszközet, hanem csak is olyan társas identitásjelző organizmus lehet, amely a gondolkodással egybeszövődve a csoportos lét természetes megnyilvánulásának, vagyis a romantikus megfogalmazás szerint az úgynevezett nemzeti géniusznak köszönhető. Ezek a romantikus tézisek hazánkban kifejezetten a neológiai egyében fogalmazódtak meg, de látható, hogy valójában a nyelvújítás ügyén messze túlmutatnak, és egy átfogó nyelvképet körvonalaznak. Mindez egyébként most már jól látható, hogy az ortológia-neológia szokásos felfogását is átértelmezi. Ha a sprachfilozófi felől tekintünk az ortológus-neológus szembenállása, akkor már korántsem az a kép rajzolódik ki előttünk, hogy mind az ortológia, mind a neológia feltételez valamiféle nyelvideál, csak ennek a nyelvideálnak a természete térel, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy az ortológia és a klasszikus neológia abszolút nyelvképével a romantika neológiájának relatív nyelvfogalmával szemben. Tehát a romantika korabeli neológia az, ami radikálisan szemben áll mind a Kazinczy féle mozgalommal, mind pedig az ortológiával. Itt tulajdonképpen ortológia és neológia páros helyett inkább ortológia és neológiák hármasról kellene beszélni, ahol megvan a radikális eltérés, de nem az ortológia-neológia szempontjából, hanem az abszolút relatív nyelvkép szempontjából, és ezen belül van a neológián belül még két távol. Tehát, ami a továbbiakban valamiféle relatív nyelvfogalmat szeretnénk részletében is látni magunk előtt, az már világos, hogy a sprachfilozófia, illetve a romantika nyelvképére oda kell figyelnünk. Természetesen azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy egy 21. századi nyelvmodell alapján már egy 19. századi kissé naív és nem is igazán következetes nyelvképet állítunk, ezt mindenképpen modernizálnunk kell. A modernizációban pedig az segíthet, hogyha bekapcsoljuk az elemzésbe azokat az elképzeléseket, amelyekről úgy tudjuk, hogy valamilyen értelemben közvetve, vagy pedig közvetlenül, de Herder eszméinek tovább gondolásai. Tehát a herderiánus koncepciókra mindenképpen érdemes odafigyelnünk a továbbiakban. Melyek ezek? Ha például a filozófián belül maradunk, akkor elsőként mindenképpen a kései Ludwig Wittgenstein filozófiáját kell megemlíteni, akit tudjuk, hogy Fritz Mautneren keresztül gyakorlatilag szinte közvetlen szálak kötnek a herderi filozófiához. Még mindig a filozófia, illetve irodalom esztétika területén maradva Mihály Bakhtin nyelvképére is érdemes lesz odafigyelnünk. És közeledve a szürkebb értelemben vett nyelvészeti kutatásokhoz természetesen nem szabad elfelejtkeznünk a romantika korának meghatározó nyelvészeiről, így mindenek előtt a göttingeni Wilhelm Humboldt tevékenységéről, a 19.-20. század fordulójáról pedig például a pszichológus nyelvész Wilhelm Wundt koncepciójáról, aki nagy mértékben épít Humboldtra, ugyanígy Hugo Schuchart felfogásáról, aki egyébként gráci nyelvész volt, de tökéletesen tudott magyarul és számtalanszor publikált a magyar nyelvőrben, illetve a magyar nyelvben lehet is olvasni tőle rengeteg cikket. Tehát érdemes odafigyelni Hugo Schuchart tevékenységére is. Emellett természetesen a 20. századból a kifejezetten neo-humboldtiánus irányként emlegetett hármas nyelvészetére, azaz Franz Boas, Edward Sapir és Benjamin Wolf felfogására. És hát azt pedig jól tudjuk, hogy William Labov többször nyilatkozott úgy, hogy szociolingvisztikája gyakorlatilag nem más, mint Edward Sapir gondolatainak továbbvitele, tehát nem szabad elfelejtkeznünk William Labov szociolingvisztikájáról sem. Haladjunk akkor így tovább tanpéldánkkal, és próbáljuk meg ezen keresztül ezt a relatív nyelvfogalmat megtalálni, egzaktabb módon kibontani, úgy, hogy immár nem felejtkezünk el ezekről a herderiánus koncepciókról. Az új ortológia harcainak megszűnte után tulajdonképpen az ortológus-teológus tevékenység abban folytatódott, amit manapság nyelvművelésnek nevezünk. A nyelvművelés valóban valamiféle szintetizáló folytatása az ortológia és neológia törekvéseinek, azt jól mutatja, hogy Fábián Pál nyelvművelés monográfiájában éppen így határozza meg a nyelvművelést. Azt írja. A nyelvművelés tekintetében aktív időszakok, neológus vagy ortológus jellegűek aszerint, hogy vezérlő elvként az újításra vagy a megőrzésre való törekvés uralkodik el a nyelvművelő körében. Ahogyan a nyelvfejlődésben az újításnak és a megőrzésnek a folyamata sohasem szünetel, csupán arányuk változik, ugyanúgy a nyelvművelésben is mindig jelen van, mind a neológia, mind az ortológia csak koronként változó mértékben. Érdekes lesz tehát, hogy ezt az egyes nyelvészeti iskolák hogyan ítélik meg, ennek alapján tudunk tovább haladni. Megint csak Gombóc nyelvészetéhez fordulhatunk egyfajta kiindulópontként. Ha Gombóc munkáit végigolvassuk, akkor eléggé meglepő eredményeket találhatunk a nyelvműveléssel kapcsolatos vélekedéséről, és persze a Gombóc életművével foglalkozó szakirodalomban is. A szakirodalom az sajátosan értelmezi Gombóc felfogását, bizonyos munkákban úgy jelennek meg Gombóc nyelvműveléssel kapcsolatos gondolatai, mint hogy mondott olyan dolgokat Gombóc, amelyek a nyelvművelés ellenessége felé mutatnak, de összességében mégis támogatta ezt a mozgalmat. Míg máshol azt lehet olvasni, hogy Gombóc egyértelműen kifejtette az 1931-es tanulmányában nyelvművelés ellenességét, így eléggé világos, hogy a nyelvészetnek hogyan kell erről a kérdésről vélekednie. Az igazság az valahol középtájt van, Gombóc állásfoglása ugyanis ellentmondásos. Elviekben a nyelvművelés ügyét nem csak egyszerűen jelentéktelennek tartja, de határozottan el is utasítja ebben a bizonyos 1931-es tanulmányában, hogy nyelvtudósként a nyelvnek őre, netán bírája legyen. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy számolom szól a nyelvtérségi tanácsokat, például a nyelvőr levélszekrény rovatában, és közöl egy olyan munkáról is ismertetést, ami kifejezetten nyelvművelő tárgyú, és pozitív felhangú ez az ismertetése. Ha a kérdést a Gombóc életmű kontextusában szemléljük, akkor azt láthatjuk, hogy a jeles tudósnak ez a bizonytalansága csak úgy, mint az ortológia, neológia probléma megítélésében mutatott határozatlansága, az bizony a nyelv fogalmának valamiféle rejtett paradoxonjával hozható összefüggésbe. Egyfelől Gombóc elzárkózott attól, hogy a nyelvet valamiféle teleológikus, tehát célelvű fejlődést követő valaminek tekintse, viszont abból a hogy az új grammatikus elveknek megfelelően a nyelvet és annak változásait egyfajta fizikai mechanizmusoknak megfelelő önelvű szabályszerűségekkel azonosította, így a nyelvművelésre nézve a gyakorlatban mégis egymással két szembenálló következtetés adódott számára. Egyfelől kijelentette, hogy a nyelvi norma kategóriája nem alkalmazható, mert a nyelvi folyamatok, írja, nem a priori, hanem tapasztalati törvények. A nyelvtörténet tényeiből vonjuk el őket. A nyelvtudomány tapasztalatai törvényei nem végérvényesek, a tudomány fejlődésével együtt változnak. Ami mai ismereteink mellett helytelennek látszik, lehet, hogy holnap helyesnek bizonyul és megfordítva. Követendő minta tehát szerinte semmilyen értelemben nem határozható meg. A nyelvszokás megállapítása is csak úgy képzelhető el, ha a pluralizmust hangsúlyozzuk. Mivel azonban a nyelvi változások hátterében valamiféle fizikai mechanizmusokat látott, amelyek annak ellenére, hogy az egyes emberben mennek végbe, attól mégis függetlenek, automatikusan következnek be. Így a változatosság elvi elismerése mellett a gyakorlatban mégis egy olyan nyelvhez jut, idézem, amely a változásnak komplex egyformaságát mutatja. Ezáltal tehát látásem mégiscsak megjelenik nyelvészetében egy valamiféle történeti adatokkal megtámogatható nyelvi norma. Jól mutatja ezt, hogyha megnézzük a nyelvhelyességi tanácsait, amit ezekben a levélszekrény nevezett rovatokban rendszeresen adott. Ezekben olyan érveléssel tűnnek fel rendre a magyarázatai, mint Szarvasnak a pozitivista etimológiai érvelései. Igaz, Gombóc mindig megengedő attitűddel visszatér a kérdéshez. Gombóc példája megint csak tanulságos lehet olyan szempontból, hogy általános érvényű, ugyanis azt mutatja, hogy nem feltétlenül kell valamiféle nyelveszményben gondolkodni eleve, ahhoz, hogy a nyelvművelő hajlam megjelenjen egy nyelvészeti iskola gondolkodásában, elegendő ehhez pusztán egy látens, abszolút nyelvfogalom is. Hogy ez valóban így van, azt jól mutatja, hogyha napjaink meghatározó nyelvészeti iskolainak nyelvképét a nyelvművelés szempontjából értékeljük. Itt ugye három iskola jöhet szóba, amelyek napjainkban is meghatározónak számítanak, az új grammatizmus, a strukturalizmus és a generatív, illetve posztgeneratív nyelvészet. nyelvművelő hajlam leginkább a strukturalizmusból adódhat. A strukturalista nyelvkép mutat ugyanis leginkább olyan sajátosságokat, amelyek az abszolút nyelvfogalmat körvonalazzák. Ehhez érdemes megnéznünk, hogy a strukturalizmus atya, Ferdinand de Saussure, hogy nyilatkozik a nyelvről. Nyilván, amikor azt mondom, hogy Saussure nyilatkozik a nyelvről, akkor ez alatt a kurszövegét kell érteni, nem pedig magát Saussure, hiszen ez egy posztumusz munka, de így sokkal egyszerűbb emlegetni. Tehát Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure a következőképpen határozza meg a nyelvet. A nyelv úgy él a társadalomban, mint a valamennyi agyban tárolt lenyomatok összege, körülbelül úgy, mint egy szótár, amelynek azonos példányait szétosztották az egyének között. Ez tehát olyas valami, amely mindegyikükben külön-külön van meg, mégis mindannyiukban közös, és a letéteményesek akaratán kívül áll. A nyelvnek ezt a létezési módját a következő formulával lehet ábrázolni, és itt gyakorlatilag Saussure munkájában megjelenik egy olyan képlet, ahol az arab egyesek az egyéni nyelveket jelölik, és ezek összege aztán kiadja a római egyen jelölt kollektív modellt. Na most, hogyha ezt a nyelvképet valamiféle ábrán jelenítjük meg, akkor világosan látszik ennek az abszolút jellege. Ugye Saussure alapvető dihotómiája a láng és a parol. Az előző idézetben a lángról beszélt. A láng az olyan, mint valamennyi agyban tárolt lenyomatok összege, olyan, mintha egy szótár azonos példányait szétosztották volna az egyének között. Ezt egyébként szétosztott szótár elvként is szokták emlegetni a nyelvészetben. Tehát az egyéni nyelvek és az a bizonyos kollektív láng az elvileg teljesen egyforma, mindenkinek ugyanazt a szótárt osztották szét. Az kérdéses egyébként, hogy hogy történhetett ez. Minden esetre, hogyha a változatosságot Saussure magyarázni akarja, akkor mindenképpen be kell vezetni a parolt, a beszéd tevékenységet, ami majd ezt a változatosságot fogja szolgáltatni. A kollektív láng ugyanis az egyénekben megjelenhet éppen úgy, mint ahogy a kollektív formalitája, de ettől lehetnek eltérések is. Ezek az eltérések a parolban viszont úgy jelennek meg, mintha valamiféle kilengései lennének a lángnak. Ez a kilengés pedig annak ellenére, hogy Saussure nem tulajdonított ennek értékítéletet, sem negatívat, sem pozitívat, mégis a Saussure követőkben ugye kialakíthat egyfajta nyelvi normát és az ahhoz kötődő nyelvművelő attitűdöt. Kevésbé markánsan következik a nyelvművelő hozzáállás a megelőző, de még mai napig is történeti nyelvészetben használatos új grammatikus elvekből. Ezt jól mutatja, hogy az új grammatikusok, a lipcsei alapítók több nyilatkozatukban is határozottan elzárkóztak attól, hogy nyelvművelő tevékenységet folytassanak. A helyzet azonban mégsem ilyen egyértelmű. Ha megnézzük ugyanis, hogy az új grammatizmus teoretikusa Hermann Paul mit írt principiennyében a nyelv fogalmáról, akkor a következőt olvashatjuk. Az egyes organizmusok, itt organizmuson az egyéni nyelvekben rejlő dinamikát érti, tehát az egyéni nyelveket, az egyes organizmusok összehasonlításából egy bizonyos átlagot kapunk. Ez határozza meg, ami a kérdéses nyelvben voltak itt normális, a nyelvszokás. A nyelvszokás, melynek leírása a grammatikusok igyekezetének majdnem egyenlői célja, az egyes személyek nyelvét mindig csak egy bizonyos mértékig irányítja, emellett mindig sok olyat találunk, amit nem a nyelvszokás határoz meg, sőt, ami annak egyenesen ellentmond. Azt hiszem, már Paul idézetéből önmagában látszik az ellentmondásosság, azaz, hogy egyszerre van jelen egy erőteljesen relatív és egy erőteljesen abszolút nyelvkép. Ha ezt táblán jelenítjük meg, akkor a fonákság még inkább látszik. Ugye Paul tulajdonképpen már Saussure előtt használja nagyjából azt a dihotómiát, amit Saussure-nek tulajdonítunk, a Sprachusus és Sprechtätigkeit kettősséget. Paul szerint az egyértelmű, hogy az egyéni nyelvek különbözőek, heterogének, ezért rajzoltam be ide különböző szimbólumokat az egyes egyéni nyelvekhez. Az pedig, hogy mi tartozik a nyelvszokásba, úgy határozható meg Paul szerint, hogy ugye átlagoljuk ezeket az egyéni nyelveket. Na most a világban nyilván nem 4 egyéni nyelv van, itt az ábrán csak 4 szerepel, de látjuk, hogy már ezzel is meggyűlik a bajunk, ha átlagolni akarjuk, és meg akarjuk határozni, hogy mi tartozzon a sprachkursuszba. Az igenis világos, hogy bárminek is feleljen meg az a bizonyos háromszög szimbólum, mivel mind a 4 beszélünknél megvan, ez bekerül a sprachkursuszba. A következő üres négyzettel már kicsit más a helyzet, hiszen az egyik beszélőnek ez egy variáns formájában van meg a nyelvében, azaz teli négyzetként. Rögtön felmerül a kérdés, hogy mi lesz akkor a teli négyzettel rendelkező beszélőnek ezzel a nyelvi elemével, ez hova fog tartozni? Sehova? Tehát azon túl, hogy beemeljük az üres nézetet mondjuk a sprachkursuszba, kérdés, hogy mi lesz azzal a bizonyos teli nézettel. Következő szimbólummal még nagyobb gondunk van, hiszen látjuk, hogy 2 üres körrel szemben 2 teli kör áll, tehát nem csak az lesz kérdéses, hogy mi lesz az egyéni nyelvekben ezekkel az elemekkel, hanem az is, hogy mit tegyünk a sprachkursuszba. A negyedik szimbólum pedig minden beszélő esetében különböző, tehát itt teljes lesz a bizonytalanság. Ugyanígy nem egyértelmű egyébként a helyzet a generatív és posztgeneratív nyelvészetben sem. Annak ellenére, hogy a formális nyelvészek általában következetesen elzárkóznak a nyelvműveléstől és az ezzel kapcsolatos tevékenységtől. Az elzárkózások azonban nem abból adódik, hogy a generatív nyelvészetben valamiféle eredendően relatív nyelvfogalom jelenne meg, hanem abból, hogy Chomsky egy olyan dihotómiát vezet be, amelyen tulajdonképpen eleve kizárja a nyelvszokás problematikáját a nyelvészeti vizsgálódás tárgyköréből. Jól ismerjük Chomskynak a kompetencia-performancia kettősségét. Ez eleve az egyéni nyelven belül van értelmezve. Az egyéni nyelven kívüli nyelv problémája föl sem tűnik. Ebből adódik, hogy a generatív, illetve posztgeneratív nyelvészet ezzel a kérdéssel nem igazán szembesül. A helyzet azonban ezzel a Chomsky-féle nyelvképpel sem egészen egyértelmű, és kérdőjeleket mindenképpen hagy maga után. Jól mutatja ezt, ha megnézzük, hogyan nyilatkozik Chomsky az úgynevezett I és E language kettősségéről. Chomsky 1965-ben bevezeti az internal language és external language kettősséget, és tulajdonképpen azt jelenti ki, hogy a komoly nyelvész csak is az internal language-t vizsgálja, tehát a belső, az elmében lévő nyelvet, míg az ezen kívüli nyelvvel gyakorlatilag nem kell foglalkoznia. Ezt jól tükrözi a meghatározása is, amit az I, illetve az E language kapcsán ad. Az I-language kapcsán a következőket mondja, it's internalist, like every other mode of biology. Ellenben az E-language már ehhez képest határozza meg, mint valamiféle mellékes tényezőt, amikor a következőket mondja. E-language is just everything else, any other concept of language that anyone can invent. It's external, it's not inside you, it's an other kind of phenomenon. Possibly, there's no coherent notion of e-language. Vagyis, addig világos, hogy a nyelvésznek az egyén nyelvét és az elmében lévő nyelvet kell vizsgálni. Az viszont nem világos, hogy ez az egyéni nyelv vajon honnan táplálkozik, és hogy van kapcsolatban más egyéni nyelvekkel, ugyanis Chomsky azt mondja, hogy az external language-et tulajdonképpen nem kell foglalkozni, és nem is biztos, hogy ennek van valamiféle exakt meghatározása. Nem véletlen, hogy Chomsky egyébként kiemeli környezetéből az egyént, és azt mondja, hogy egy ideális beszélőnek a nyelvtudását fogja vizsgálni, aki homogén nyelvkörnyezetben él, és társaival homogén nyelvet beszél. Tehát a bizonytalanság az mindenképpen megvan. Jól mutatja ezt, hogy az egyes nyelvészek ennek megfelelően bizonytalanul nyilatkoznak a nyelvművelés kérdését illetően is, és tulajdonképpen az eltérő attitűdök egészen széles palettáját találjuk meg a történeti, strukturális és formális nyelvészek részéről, ami a nyelvművelő tevékenység megítélését illeti. A formális nyelvészek nagyrészt következetesen elutasítják tehát a nyelvművelés mint tevékenységet, bár ezekből is vannak egészen különleges kivételek. Az új grammatikus és strukturális nyelvészet egy része Gombóchoz hasonlóan inkább elhatárolódik a nyelvműveléstől, jól ismerjük ugye az új grammatikus Horger Antal kijelentését, vagy pedig a korai strukturalista lazícius vélekedését. Vannak azonban olyan új grammatikus és strukturális nyelvészek is, akik meglepő módon a mozgalom élére állnak, ugye jól ismerjük Bárci Géza, illetve Deme László nyelvművelő tevékenységét. És persze vannak olyan nyelvészek is, akikben egyszerre kezd élni egy erőteljesen abszolút és egy erőteljesen relatív nyelvfogalom, és oly mértékben küzd egymással, hogy gyakorlatilag a nyelvművelési elveiket oly mértékben kezdik el liberalizálni ezek a nyelvművelők, hogy már-már érvénytelenítik is azokat. Jól ismerjük Lőrincze Lajos esetét az Ember Központú nyelvművelés programjában. Bizonytalanság van tehát a nyelvészetben több tekintetben is. Egyrészt, hogy a nyelvész hogyan viszonyuljon a nyelvművelés kérdéséhez, ha pedig esetleg támogatóan viszonyul ehhez a tevékenységhez, akkor hogyan és milyen kritériumok alapján ítélje meg, hogy mit tekint nyelvi normának. Ezt a bizonytalanságot jól mutatják egyébként már önmagukban a dihotómiák is. Az ugyanis világos, hogy a Sprachusus, a Lang és az External Language, ha nagyon akarjuk, tekinthetünk valamiféle abszolút mércének, bár meghatározni nem tudjuk. A Sprechtätigkeit, Parole, illetve Internal Language viszont nem. Így egy olyan sajátos helyzet alakul ki, hogy a nyelv egyszerre azonos és nem azonos önmagával, így módon pedig sem normatív, sem egyéb jellegű meghatározásának kritérium rendszere nem lehet világos. Azaz, ezek az iskolák nem tudnak egyértelműen nyilatkozni sem a nyelvművelés mellett és ellen, de nem tudnak egyértelműen nyilatkozni arról sem, hogy mit tekintenek nyelvnek és milyen nyelvfogalommal dolgoznak. Szembetűnő ugyanakkor, hogy ilyen paradoxonok a közvetlenül vagy közvetve herderiános koncepciókban nem igazán jelennek meg, vagy kisebb következetlenségek esetén csak kevéssé. Ha megnézzük például Wilhelm Humboldt gondolatait, akkor ezt rögtön világosan látjuk. Humboldtnál is szerepel egy dihotómiának tűnő valami, amit az elgon energiai kettősségként szoktunk emlegetni, de ez véletlenül sem olyan dihotómia, mint a Sprachusus, Sprechtätigkeit, Lang, Parole, illetve Internal, External Language, valójában nem is dihotómia. Humboldt ugyanis elkülöníti az ergont, mint nyelvi terméket, és az energiáját, mint dinamikus beszédtevékenységet, de egyrészt valódi létet, azaz nominális értelemben vett létet, csak az egyéni beszédtevékenységnek és annak a dinamikájának tulajdonít, míg az ergonnak nem. Másrészt az ergont, azt gyakorlatilag szerves összefüggésben tárgyalja az energiájával, a beszédtevékenysége, kölcsönös megfelelést biztosít közöttük, és az ergon az Humboldtnál valójában a herderi nemzeti géniusznak fog megfelelni teljes egészében. Valamiféle nemzeti szellem megnyilvánulása, amit az egyéni nyelvek táplálnak, majd ez a nemzeti szellem aztán vissza is hat az egyéni nyelvekre, tehát egy kölcsönös viszony van ezek között. Az ergon miközben egy magasabb szerveződési szintet jelenít meg, az összetartozás kifejezőjeként visszahat az egyéni nyelvekre, és itt a nyelv a csoport összetartozást fogja szimbolizálni. Ehhez hasonló Bakhtin elképzelése, amikor arról ír, hogy a nyelvet csak is társas létmódjába ágyazva lehet elgondolni, másképpen nem. Hasonlókat olvasunk a késői Wittgenstein filozófiai munkájában is, ahol a nyelv, mint az emberek közötti nyelvjáték jelenik meg, azaz egyfajta csoportos tevékenységként. De ugyanezt a szemléletet mutatja Wilhelm Wundt úgynevezett fölkertpszichológiai koncepciója, a néplélektan. Wundt néplélektanában abból indul ki, hogy a nyelv a kultúrába, a szokásokba, erkölcsökbe mélyen beágyazott, és ezzel együtt érdemes vizsgálni. Ehhez hasonló a Boas-Sapir-Whorf 3-as közösségi eredetű relativizmusa, amit a nyelvnek tulajdonít, és természetesen a Schuchat és Labov munkáiban felfedezhető változó és változékony nyelv. Ha mindezt együtt szemléljük, azaz a Herderi János koncepciók nyelvfogalmait és a 20. század meghatározó irányainak nyelvképéből leszűrhető tanulságokat, akkor a következőkhöz jutunk. Ha a változást és a változatosságot egyaránt a beszélőktől származtatjuk, akkor a társas értelemben vett nyelv nem fog elkülönülni az egyéni nyelvektől, hanem egyenesen magába fogja integrálni azokat. Ez esetben ugyanis nem valamiféle bizonytalan, meghatározott autonóm entitásként tűnik fel, hanem egy olyan metaforikus hálóként, ami a fizikai valóságban is tetten érhető, tehát kognitív egyéni nyelvek lazább, szorosabb kapcsolódásait, társas kapcsolatait jeleníti meg. Ebben a felfogásban tulajdonképpen a nyelv az nem is egy micsoda, hanem inkább egy hogyan, azaz nem valamiféle fogalmi létező, sokkal inkább egy verbális viselkedésmód, ami a csoport összetartozást jelöli, és amiben jártasságot a beszélők a kontextuális tapasztalataik révén, a kapcsolataik révén szerezhetnek. Mindebből tehát valami ilyesfajta nyelvkép jön ki, ahol ugye láthatjuk az egyes egyéni nyelveket és ezeknek kapcsolatait. Az egyéni nyelvek azok mindig más egyéni nyelvekkel való kapcsolataikból táplálkoznak, miközben ezeket a kapcsolatokat is átalakítják. Jól lehet látni, hogy ebben a közösségi nyelvhálóban a megértést nem valamiféle közös, közvetítő nyelv fogja biztosítani, hanem éppen a csoporttagok közti kapcsolat. Ebben a felfogásban tehát a nyelv az tulajdonképpen nem más, mint egy társas grammatika, egy társas nyelvi játék. Ebben a nyelvfelfogásban azok a paradoxonok, amik a 20. század meghatározó iskoláinál jelentkeznek, nem tűnnek föl. Ez a nyelvháló ugyanis nem lehet másmilyen, mint változatos és változékony. Az egyes egyének nyilvánvalóan különbözőek, tehát a változatosságnak ott kell mindenképpen lennie, ráadásul kapcsolataik is különbözőek, a kapcsolataik pedig állandóan változnak, ezáltal maga a közösségi nyelvháló is állandóan változik, és változásaival visszahat az egyéni nyelvekre. Nem tudom, ki csinált hozzám hasonlóan merész dolgot gyerekkorában, de rajzolván nekem hálót kellett szűni, és ki kellett feszíteni ezt a szobában. Ezt nem tartottam jó ötletnek annak idején, viszont elkezdtem a kifeszített hálón próbálgatni, hogyha belenyúlok az ujjammal, mi történik a hálóval, és azt tapasztaltam, hogy bárhol nyúlok bele, azaz ha egyetlen egy kapcsolatot is megmozgatok, az egész háló megmozdul vele. Vagyis ez a nyelvháló semmiképpen sem lehet valamiféle abszolút és statikus valami, ez mindenképpen dinamikus és inhomogén struktúra, kétszintű, de a két szint a szervesen egymásból van ágyazva. Ez az a nyelvfogalom, amivel egy társas, kognitív nyelvészet dolgozhat, és reményeim szerint az elkövetkező előadásokban dolgozni is fog. Még egy dolog maradt hátra, ha már a nyelvújítás és nyelvnevelés kérdését tanpéldának használtuk, és most már van valamiféle nyelvfogalmunk, amivel dolgozhatunk, hogy erről a kérdésről ítéletet mondjunk. Nyilvánvaló, hogyha a nyelvet ilyen közösségi nyelvhálónak tekintjük, akkor ebben a közösségi nyelvhálóban semmilyen norma nem jelölhető ki. Itt adekvát, azaz az egyén számára megfelelő nyelv az lesz, ami leginkább a csoport nyelvéhez igazodik, hiszen ezzel fogja magát tudni megértetni a csoporttal. Jól mutatja ezt, hogy ebben a keretben már maga az anyanyelv fogalma is átértelmeződik. Klasszikus felfogásban az anyanyelvet, például esetünkben a magyar nyelvnek szokták tekinteni, azaz durván és kicsit túlozva, de az úgynevezett nemzeti nyelvvel azonosítódik az anyanyelv. Ebben a felfogásban az anyanyelv, az nem valamiféle bizonytalanul meghatározható, absztrakt valamiként jelenik meg, hanem egészen természetes és hétköznapi módon. Az egyén anyanyelve az az a nyelv lesz, amit a közvetlen környezete beszél, tehát ami számára a leginkább természetes. Ez az az anyanyelv, amit a szociolingvisztika vernakuláris nyelvként vagy alapnyelvként szokott emlegetni. Ebben a felfogásban nyilvánvaló, hogy ez a vernakuláris nyelv a társas élet eseményeivel összefonódik, innen táplálkozik, és ezt a beszélők ösztönösen sajátítja, ezt tanítani nem kell, és nem is lehet. A nyelv és a csoport egybetartozása miatt pedig ehhez az anyanyelvhez való viszonyulása az egyének ösztönös lesz, és gyakorlatilag eredendően kötődik hozzá, azaz minden más idegen nyelv és nyelvváltozat elsajátításának ez lesz a továbbiakban az alapja. Ebben a relatív nyelvkoncepcióban tehát a nyelvhelyesség helye, illetve az ehhez kapcsolódó nyelvformáló tevékenység az egyszer nem kaphat helyet. Legfeljebb a beszélő közösséghez mért nyelvtervezésről lehet szó. Ez azonban, hogy Bodrogi Feri találó szójátékával éljek, ugyanúgy nem nyelvművelés, mint ahogy a 19. századi magyar Herder János nyelvművelés sem volt nyelvművelés. Valamely nyelvváltozatnak a kiemelése, mások korlátozása ebben az esetben fel sem merül, a diszkrimináció elleni küzdelem viszont annál inkább. A kisebbség anyanyelv használati jogainak biztosítása ebben a felfogásban épp olyan fontos lesz, mint az irodalom, a tudomány és az oktatás nyelvét megteremtő, körvonalazó standardizáció. Ez a standardizáció azonban a nyelvi pluralizmus elismerése mellett kell, hogy történjen, illetőleg előzetes felmérések kíséretében, mégpedig úgy, hogy ne preskriptív, azaz előíró szemléletű legyen, hanem a lokális, vernakuláris nyelvekhez hozzáadó jellegű, igazító jellegű folyamat legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!